Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízál ő benne, mert ő gondot visel rád, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi délutáni Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi lelkünk azért, hogy a délutánnak ebben az órájában is, Urunk, veled csendesülhet el a mi lelkünk. És köszönjük, Urunk, az igét, amelyet a mai napra is elkészítettél, hogy tápláld a mi lelkünket. Tudjuk, Urunk, hogy te szüntelenül úton vagy a mi életünk felé, hogy azokat az igéket, amelyekre szükségünk van, te azt a lelkünkhöz egészen közel hozd, hogy az az ajkunkba és a szívünkbe lehessen. Ó, Urunk, te tudod, hogy mivel van telve a szívünk, az ajkunk, az elménk, a gondolataink, mi körül forognak. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, és engedd meg, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat most is ebben az órában, a veled való közösségnek, s a belőled fakadó örömnek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor sokszor kirakad a veled való közösségből a fájdalom, a gond, a próbatétel. Engedd meg, Urunk, hogy a veled való közösséget soha ne adjuk fel, és soha ne hagyjunk el téged, hanem hadd legyen a szívünkben mindig elég erő, Urunk, hogy tudjunk belőled erőt meríteni, a veled való közösségben megerősödni. Így kérünk most is, hogy igédet áld és szenteld meg a mi számunkra, és kérünk, Urunk, hogy mindazok, akik szomorkodnak, légy a vigasztalójuk, az erőtleneknek legyél erősítője, gyászolóknak vigasztalója, és, Urunk, mindazoknak, akik az életterhei alatt roskadoznak, te add a te felülről alászálló kegyelmedet és erődet. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való találkozásból mindig megépülve és gyarapodva mehet tovább a mi életünk. Engedd meg, hogy most is ilyen találkozásunk lehessen te veled, lélektől lélekig, az Úr Jézus nevébe kérjük ezt, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban Lukács evangéliumának 16. részében, az elsőtől a 13. terjedő versekben. Majd szólt a tanítványaihoz is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkodott magában: mit tegyek? Ha uram elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, s megkérdezte az elsőtől: mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte: te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá: vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, s aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kedves testvérek, a délelőtti Isten tiszteleten arról az üzenetről volt szó, amely a tékozló fiúnak a történetében az utolsó mondatokban hangzik el, az atyai házból, az atya részéről az idősebb testvér felé, aki szomorkodik azon, hogy az atya a fiút, a tékozlót nagy örömmel befogadja a házába, sőt, még nagy vendégséget is szerez neki, és azt mondja az atya az idősebb fiúnak, aki nem akar osztozni az atya örömébe, aki nem akar bemenni az atyai házba, pedig egészen idáig ott élt az atya közelébe, és az atya azt mondja ennek a fiúnak, örülnöd kellene, neked örülnöd kellene. És ez a mondat valóban a szívünkkel, hogy elhasson, kedves testvérek, mert a kereszténységnek az kéne, hogy legyen a leginkább az ismertető jegye a békességen túl, és abban, hogy szeretetben tudnak végbe menni a dolgaink, annak kéne, hogy legyen az ismertető jegyünk, kedves testvérek, hogy örvendező emberek tudunk lenni. És sokszor ki kell, hogy mondjuk, nem tudunk örvendezni. Sokszor van az életünknek olyan szakasza, nem is rövid, sokszor hosszú, amikor azt éljük meg, hogy talán soha nem leszünk boldogok. De jó annak, aki tud teljes szívéből nevetni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember kiszakad a boldogságból, kiszakad az örömteli érzésekből, és nagyon sokszor tudjuk mély gyászban, nagy veszteségek idején, hogy sokan nem is tudnak gondolni még csak arra sem, hogy valaha is nevetés hagyja el az ajkukat. Pedig, kedves testvérek, ahogyan délelőtt is olvastam, és most is megteszem, Zinzendorf Miklós így foglalta össze a kereszténység lényegét. A kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Kegyesek a pogányok is lehetnek. A boldogság azonban a kegyelem ajándéka, részvétel az Isten örömében. Vagyis amikor az életben érnek olyan események, amelyeknek megengedjük, hogy előjék a szívünkben az Istenből fakadó örömöt, az azt jelenti, kedves testvérek, hogy olyan élethelyzetekben vagyunk, amiben az idősebb gyermek, ki nem akar részt venni az atya örömébe, nem akar bemenni az örvendezés házába. Gondoljunk csak Tamásra, aki nem akarta gyászával ott lenni a többi tanítvány között. Elmegy, ki tudja merre járt, ki tudja hogyan élte meg a veszteségét, s amikor visszajön, mivel fogadja a többi tanítvány, láttuk az Urat. Örvendeznek, megvigasztalódtak, és ez a tanítvány, mivel nem volt ott, abban a felső szobába, kivonta magát a közösségből, és nem tudta átélni akkor ott a tanítványokkal együtt a Jézussal való közösségnek az örömét. Nekünk a hitünket Istentől mindig tápláltatni kell igéjével, szent lelkével, szüntelenül kapaszkodnunk kell az Isten szeretetébe, kedves testvérek, hogy formáljon, neveljen, megtartson bennünket, mert hajlamosak vagyunk-e világ közhangulatához, szabni az elképzeléseinket, a vágyainkat, az érzéseinket, s való igaz, hogy amikor olyan események történnek a világban is, amelyek az elmúlt napokban is történtek, s akár csak a mai napon is bizonyára a Föld bármely pontján történtek olyan hasonló fájdalmas esetek, amelyeknek az átélői, megtapasztalói, vagy csak mi, akik a televízió készülékén keresztül, vagy az újságokból, a médián keresztül értesülünk ezekről a vérengzésekről, puccsokról, ártatlan emberi életek haláláról, milyen fájdalmas dolog ezeket hallgatni. És akkor megszólal az ige, hogy neked örülnöd kéne. Minek? Kinek kell nekünk örülnünk? Hát annak az Istennek, aki útra kell, hogy megkeresse és megtalálja, ami elveszett. És ezután következik a hamis sáfár története. Éppen ezért mondtam el az utolsó gondolatokat a tékozló fiúról, Mert hiszen egyetlen egy nagy tőkéje van a mi emberi életünknek, az pedig az élő Istennek a megtalálása, az az embernek a legnagyobb vagyona, amit az Isten ajándékoz oda nekünk, az pedig az örök élet, amit senki nem vehet el tőlünk. És kedves testvérek, amikor a hamis sáfáról szól, az Úr Jézus is erről tanít, mivel a kisebbik gyermek, a tékozló fiú eltékozolta a vagyonból a ráeső részt, ez az összvagyonnak az egyharmad része volt, nyilvánvaló, hogy kell, hogy szóljon az Úr Jézus a vagyonkezelésről. Amikor az ember valamit csak úgy, szabad akarata szerint használ, bele a világba, vaktába, nem néz se Istent, se embert, akkor az el van bélyegezve, arra nézve, hogy az tékozlásba fog fulladni, hogy annak nem lesz semmi haszna, hogy az nem fog senkinek sem a javára, sőt inkább kárára fog fordítódni. A tékozló gyermek sem azért kérte ki a vagyonból ráeső részt, hogy ő valahol, tényleg az atyától függetlenül, de egy új egzisztenciát, egy értelmes egzisztenciát alakítson ki, vagy hogy családot alapítson, erről szó nem volt. Fogta a vagyonból a ráeső részt, nagy fájdalmakat okozva kérte ki az ő vagyoni jussát az atyától, érzékeltetve az atyával, hogy én már nem tudom elviselni a jelenlétedet, egyáltalán meddig akarsz te még élni, mikor fogom megkapni azt, ami az enyém. Nagy fájdalom járhat át az atya szívét, mégis odaadta. A törvény szerint az a fiút illeti meg, és mit tett vele? Eltékozolta. Idegen barátokra fordította. Tudjuk jól, ha van pénz, akkor szoktuk mondani, akkor sok minden van. Hát vannak hirtelen jött barátok is, akkor van alkohol, akkor vannak nők, akkor minden van, amíg van pénz. És való igaz, hogy ebben a világban nagyon sokan gondolkodnak úgy, mint a tékozló fiú, hogy az az igazi öröm, az az igazi boldogság, amikor sok pénz van. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez sok dolgot, sok problémát meg tud oldani. És bizonyára vannak olyan problémák, amelyeket meg is old. De gondoljunk csak arra, hogy amikor egy patológiás osztályon súlyos diagnózisok következnek be, vagy amikor valaki éppen sugárterápiás kezelésre vár, vagy kemoterápián vesz részt, vajon akkor az a pénz, ami az övé, valóban okoz-e örömöt vagy boldogságot? Inkább egyfajta hamis biztonságtudatot ad, hogy amíg van pénz, addig talán az orvos is másképp fog rám nézni. De igazából véve az Úr Jézus megkérdőjelezi az anyagi világnak az igazi értékét, és azt mondja, hogy van anyagi érték, van anyagi világ ebben az életben, és ez az anyagi érték, amit az Isten ránk bíz, ez azért van, hogy ezzel jól sáfárkodjunk. Felelnünk kell ezekért is. És vajon, mint mindent, az embernek át kell gondolnia, mégpedig az életet akkor tudjuk jól gondolni, jól meghatározni. Nagyon furcsát mondok, hogyha a halál felől értékeljük, mert amilyen a halál tudatunk, amilyen a halál képzetünk, ahogyan gondolkodunk a halálról, ennek megfelelően fogjuk értelmezni az életünket, és fogjuk meghatározni annak az alapjait. Aki a halálról úgy gondolja, hogy ez a végzete, és utána úgysem történik semmi, hányan mondják nagyon kedvesen, hogy onnan még senki nem jött vissza. Hát az Úr Jézus, ő senki. Ott van a korintusi levélben, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, nyomorultabbak vagyunk minden teremtménynél. És ha Krisztusban is csak e világban reménykedünk, születésünktől a halálunkig, nincs nálunk nyomorultabb ember a földön, mert Krisztus nem e világban akar minket csupán üdvözíteni, hanem a legnagyobbat, az áldozatát azért hozta, hogy az örök életre vigyen be. A színről színre való látás, a teljes Istennel való közösségnek az örömébe. Vajon ebben a látható világban van-e valami, ami adhat olyan örömöt, mint az Istennel való közösségnek az öröme? Van, aki a pénzzel próbálkozik. Van, aki különböző szenvedélyekkel. Vannak, akik az életüket is odaadják a pénz oltárára, annyit dolgoznak reggeltől estig. Nagy tisztelet jár ezért, hiszen mindezt a családjukért teszik, a boldogulásukért teszik. De hogyha az örök élet és a halál felől nézzük, az az igazság, kedves testvérek, hogy míg e világ szerint gondolkodva úgy tűnik, hogy az a jó, hogy minél több mindenünk legyen, a halál aspektusából nézve, minél kevesebb dolgom marad, és minél többet tudtam átadni másoknak és odaadni másoknak, tehát jól sáfárkodva, úgy tűnik, hogy az az ember sokkal jobban fog járni. A hamis sáfár történetében volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, egy gonnoka. Tudjuk azt, hogy Galileában igen nagy földterületeket adtak ki idegeneknek gonnokságba. Ez azt jelentette, hogy sajnos ezek az emberek nem voltak akkor még kötelezhetőek arra, hogy könyvelést, számvitelt vigyenek végbe a gazdaság ügyeiről, hanem gyakorlatilag a gazda vaktába megbízott bennük, és amikor jöttek a hitelezők és jöttek a befektetők, ezekkel való tárgyalásokat és ennek a lefolytatását is mind a sáfárok végezték. És amikor a gazda fülébe jut, hogy ez a sáfár, hát enyhén szólva feketén bánik az ő javaival, akkor a gazda megkérdezi a sáfártól, jól hallom, hogy te nem tiszteled az én vagyonomat. Nem tartod tiszteletbe azt, hogy ez nem a tiéd. Te ezt arra kaptad, hogy gondozzad, ápoljad, gondod legyen rá, jól sáfárkodjál vele. És amikor el akarja mozdítani ezt a sáfárt a megbízatásából, akkor ez hirtelen elkezd gondolkodni. És nagyon vicces, hogy ahogyan gondolkodik magába, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, hány ember van ma is így a munkavállalás területén? Komolyan szembenéznek magukkal, és elmondja, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, és akkor ügyeskednek, mondjuk így. Tehát van, amikor az ember rá van arra utalva szinte, hogy próbálkozzon különböző vállalkozásokba, hát ha bejön, hát ha sikerül. És ez a hamis sáfár úgy gondolja, hogy eddig, ha élvezhette a gazdájának a vagyonát, most ezt a gazdagságot arra használja fel, hogy barátokat szerezzen. Ezt úgy mondanánk, hogy kapcsolatépítés. Legyenek olyan embereim, akikkel jót teszek. Lehet, hogy nem a saját vagyonából, tehát itt is simlis, de a lényeg, hogy elkezd úgy sáfárkodni a vagyonnal, hogy sokakkal jót tesz. És azt hinnénk, hogy az Úr Jézus ezt a hamis sáfárt el fogja ítélni. És jól értsük, ez nem példa, amit elmond, hanem példázat. Nem követendő példa, hanem példázata annak, hogyha a világ fiai tudnak jót tenni egymással, akkor ti a világosság fiai miért nem teszitek? Miért nem sáfárkodtok jól egymás javára? Ha a világ fiai össze tudnak tartani, tudják egymást támogatni, a világosság fiai, a keresztény emberek tudjanak összefogni, tudjanak egymás javáért cselekedni. És azt mondja az Úr Jézus, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ahogyan a tékozló fiú sem szolgálhatott önmaga kénye kedvének, s ugyanakkor az atyai háznak a tiszteletének egyszerre nem ment a kettő. Olyan nagy feszültség volt ebben a tékozló gyermekben, hogy majd felrobbant, inkább kikéri szégyenletes módon a vagyonból a ráeső részt, de neki el kell hagyni az atyai házat. Az idősebbi gyermek pedig otthon van, mindent élvez, de mégsem volt közösségben az atyával. Nem tud bemenni a házba. Saját maga kívánságaiért maradt az atyai házba ő is, mert mit akart? Hogy előbb-utóbb majd ő lesz a megigazult, aki a kétharmadot örökli. Hát, kedves testvérek, nagy fájdalmat okozott mind a két gyermek az atyának, és mi is sok fájdalmat okozunk a mi Istenünknek, nem csak a lelki javaink felhasználása terén, hanem sokszor az anyagiak terén is, mert ha megnézzük az életünket, sőt, ha megnézzük a világnak a pénzelosztását, akkor azt kell, hogy nézzük, hogy ez a világ igencsak, hogy így mondjam, szenved a lelki szegénységtől, nem az anyagi szegénységtől, hanem a lelki szegénységtől. Mert nagy fájdalom az, amikor az emberek nem tudják támogatni egymást. Nagyon sokan azt kérdezik, hogy egy mosoly olyan sokba kerül, és így mi pénzről sincs szó. Hogy sáfárkodunk mi az arcunkkal? Mit fejezünk ki vele? Mit adunk a másiknak? Hogy sáfárkodom a tekintetemmel? Tudok-e a másiknak egy kis buzdítást küldeni vele? Vagy hogy sáfárkodom a kezeimmel? Ha látom, hogy valaki roskadozik, lökök rajta, vagy megkarolom? És hogy sáfárkodom a lábaimmal? És sorolhatnánk, milyen úton megyek, és mit viszek végbe ezeken az utakon. Kedves testvérek, nagyon sokszor vizsgálták már, hogy mi az igazi örömnek a feltétele, mi a recept, mitől lehet boldog az ember, és a szociológusok kimondják, hogy egyáltalában nem a boldogság alapja a pénz, egyáltalában nem számít, hogy valaki komfortos lakásban lakik, vagy egy égre nyílóban. Egyáltalában nem számít, hogy milliómos-e, vagy éppen hajléktalan. A boldogsághoz és az örömhöz egészen más dolog kell, hogy tudjam, szeretnek. Hogy tudjam, elfogadnak. Hogy tudjam, és ez a legnagyobb tudás, Isten megváltott engem. És örök életem van. Az összes többi olyan, mint a nagy kabáton a gomb. Lehet, hogy jó, ha van, de ha nincs, az sem egy nagy dolog. Lehet pótolni, meg lehet oldani másképpen. Van egy csodálatos történet, Tagore-nak az arany rizsszem története, amiből egy részletet szeretnék felolvasni. Koldusként róttam a falut, ajtóról ajtóra járva kéregettem. Hirtelen felsejlő álomként jelent meg az utca végén aranyhintód. Izgatottan találgattam, ki ülhet benne, a királyok királya, és ébredezni kezdett bennem a remény. Véget érnek most majd nehéz napjaim, olyan alamizsnát adsz, amely egy életre, jólétre változtatja nyomorúságomat. S te így szóltál, mit ajándékozol nekem? Micsoda királyi tréfa gondoltam egy koldustól koldulni, elvenni és elkérni azt is, amilyen még van. Zavarba jöttem, tétován áldogáltam előtted, aztán belekotortam a tarisznyámba, és az egyik rizsszemet a markodba tettem. Mély leírhatatlan volt a csodálkozásom, amikor este, tarisznyámat kiürítve a sok kacat között, ráleltem arra a rizsszemre. Színarannyá változott. Keserű sírásra fakadtam, és kimondhatatlanul sajnáltam, hogy nem volt elég bátorságom mindenemet neked adni. Mindenemet neked adni. Nem ítélj el az Úr, bármink van, kedves testvérek, csak azt figyeli, hogyan bánunk vele. Nem sajnálja, bármire osszuk be, de mindig figyeli, szeretet indít-e bennünket. Van-e bennünk gondoskodás, van-e bennünk alázat, s meg tudom-e látni a másikat is, vagy csak önmagam szükségeit látom. Ezt mondja, nem volt elég bátorságom mindenemet neked adni. Milyen nagy bátorsága volt az Úr Jézusnak, gazdag lévén szegény élet érettünk. Milyen nagy dolog volt az, hogyan a Filippi levélben hallhatjuk a Krisztus himnuszban, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, pedig egy lényegűnek, ugyanabban a hatalomban találtatott egynek az atyával, s ő mégis mindent letett, azért, mert látta, hogy nélkülözünk. Az ember nélkülözi az Isten jelenlétét, s amíg távol járunk az Istentől, addig nélkülözünk, mint a tékozló gyermek. Elkezdett nélkülözni, leült, és eszébe jutott, hogy az ő atya házában még a béreseknek is mennyi kenyér jut az asztalra, ezért magába szállt, de még akkor sem tudta, hogy az atya mennyire szeretni fogja majd őt. Eléje szalad, megszánja, magához vonja, megöleli és megcsókolja. Isten ezért nem kér semmit, de figyeli, hogy ez ölelés után az életünk milyen irányt vesz, ugyanúgy, mint hogy a Zákeusnak sem mondta meg, hogy mit tegyen. Csak annyit mondott, hogy ma a te házadban kell, hogy megszálljak. Zákeus hamar lejött arról a vadfügefáról. Boldogan szaladt az Úr Jézus előtt, mutatta az utat, hogy ő hol lakik, amit eddig titkolt. Sőt, talán nem is nagyon nyitottak be otthona ajtaján, mert egy ilyen pénzéhes emberhez ugyan ki akar bemenni, aki csak önmagáért él. És amikor az Úr Jézus ott van az otthonába, minden más színezetet kap, mindennek megváltozik az értéke. Zákeusnak már van örök élete, és van élő Krisztusa. Ezért a korabeli széfet, gyönyörű szőttes arab szőnyeg volt, leoldotta, és a mögötte lévő falba vájt üregből elővette, erőszakkal elvett kikövetelt pénzeket, és a sokszorosát adta vissza annak, amit ő, mondjuk ki, ellopott, amit ő elvett. És az Úr Jézus azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus semmit nem kér, testvérek, csak jelen volt, s így van jelen a mi életünkben is. Nem kér semmit, csak jelen van, és érti jól, hogy az igék befogadása után, úrvacsorai közösségek után, vajon a gondolataink és a cselekedeteink milyen irányt vesznek, és vajon lesz-e elég bátorságunk átadni azokat a dolgokat, amelyeket Istentől kaptunk, hogy másoknak a javára legyünk. Nem csak pénzben kell gondolkodni, sőt, vajon átadjuk-e az élettapasztalatainkat, át tudjuk-e adni a megharcolt hitélményeinket a szeretteinknek. Nagyon jó lenne, ha ezeket át tudnánk adni, és vajon oda tudjuk-e adni a legdrágábbat Istennek, mindenünket. Szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem, mondta Kálvin János. És mi nekünk is ez a feladatunk, ettől érhetjük meg azt a teljességet, hogy Uram, mindenem a tiéd, mert hiszen az Atya is mindent nekünk akar adni, örök hajlékot, megváltó szeretetét, vigasztaló közösségét. Ugyan mire van még ezen kívül nagy szükségünk, és még azt is látnunk kell, amit az Úr Jézus mond, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, nem többe az élet az eledelnél, de tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, de keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más egyéb ráadásképpen, ajándékképpen megadatik ti néktek. Az Úr Jézus még a mi atyánkba is beleveszi, bátran mondjátok, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Igen, az Úr tudja, hogy mire van szükségünk, és jó lenne nekünk is tudnunk, hogy az Úr gondoskodik, jó lenne, ha rá tudnánk bízni magunkat teljesen, és ha nekünk lenne bátorságunk az Úrnak mindenünket odaadni. Legyen az bármi, életünk, szívünk, gondolatunk, terveink, de jó lenne ma így hazamenni. Mindenemet az Úrnak adom, ő pedig meg fogja adni mindazt megáldva, amire valóban szükségünk van. Példaképpen mondom el, hogy Kínába szokás, az idősödő emberek mindazt, amit egész életükbe felhalmoztak, legyen az bútor, legyen az kerámia, könyv, vagy bármi anyagi jó, amikor születésnapuk van, egy idő után nem ők kapnak születésnapi ajándékot, hanem ők adnak a család tagjaiknak ajándékot. És általában, mire eljön az a fájdalmas óra, hogy elhunynak és elhagyják ezt a látható világot, mindazt, amiük volt, annak a nagy részét már elajándékozták azoknak, akik már ennek sokkal nagyobb hasznát veszik. Mennyire bölcs dolog, hiszen sokszor nem marad más csak a bírósági csetepaté, mi a tiéd, mi az enyém, és folyik a küzdelem az örökség körül, pedig egy szükséges dolog van, az pedig az örök élet. Enélkül koldusok vagyunk, az örök élettel pedig a világ leggazdagabb emberei. Hát nem szolgálhatunk két úrnak, nem lehet a rabolt javaknak szolgálni, és ugyanakkor az urat követni. Mindent az ő kezébe kell letenni, és bölcsen várni az ő válaszát. Uram, hogyan tovább? De addig is mindenem legyen a te kezedbe. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, és azt, hogy az életnek nincs olyan helyzete, amelyet ne hoznál elénk a Szentírásban, azért, hogy tanítsál bennünket, és felhívd a mi figyelmünket arra, hogy mi a legfontosabb az örök élet szempontjából ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy miközben az egész világ a pénzhez igazodik, és ahhoz igazítja magát, hogy mi a haszon, hogy mit kell még megszerezni, mit kell még elfogyasztani, ahhoz, hogy oda tartozzunk, ahova tartoznunk kéne. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy mi valóban ne világ szellemiségéhez, bölcsességéhez, vágyaihoz szabjuk magunkat, hanem adj nekünk bátorságot, Urunk, hogy mi meg tudjunk maradni a veled való közösségben, és valóban olyan kincseket tudjunk gyűjteni magunknak itt a földön, amelyet sem a moly nem rág meg, sem a rozsda nem emészt meg, sem a tolvajok nem tudnak ellopni. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan kincseket adsz nekünk, mint a lélek gyümölcse, amelyet sehol nem lehet megkapni, nincs az a pénz, amellyel meg lehetne vásárolni Isten szeretetét, az ebből fakadó örömöt, békességet, jóságot, szívességet, mértékletességet. Kérünk, Urunk, hogy ízleltesd meg velünk a te országodnak gazdagságát, és adj nekünk türelmet, Urunk, amikor fogyasztói világra nézünk, adj nekünk erőt, hogy valóban számon tudjuk tartani, hogy mi a fontos, mi a szükséges, s taníts bennünket, Urunk, arra, hogy tiszta kezekkel tudjunk bánni mindazokkal a dolgokkal, amelyeket reánk bízol. Hálát adunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy a kevesen is a hűt meg tudod ajándékozni, és te vagy az, aki buzdítasz bennünket, hogy aki a kevesen is hű tud maradni, azt te örömmel bocsájtod majd be atyádnak országába. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy növeld a mi hitünket, és kérünk, hogy adj nekünk békességet ebbe az anyagi világba, hogy nyugalomban és békességben tudjunk a családjainkkal élni, a gyülekezetekbe, keresztény közösségekbe. Mennyei édesatyánk, te eléd hozzuk a betegeket, és könyörgünk, hogy légy gyógyítójuk. A te kezedbe tesszük le a gyásztól megtört szíveket. Kérünk, Urunk, hogy légy vigasztalójuk, és hogy tudják átélni azt az örömöt, amelyet az örök élet és a feltámadás öröme jelent a téged követőknek. Kérünk, Urunk, hogy add a te erődet az erőtleneknek, s kérünk, Urunk, hogy a nyári időszakba te őrizd meg a gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, időseket, s legyen gondod, Urunk, mindnyájunkra, hogy bölcsen tudjuk számlálni napjainkat. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ebben a szélsőséges időjárásban is megtartod életünket. Kérünk, Urunk, hogy te szabj határt mindazoknak az erőknek, amelyek igénybe vesznek bennünket. Áldásodat szaporítsd meg mindnyájunkon, s engedd meg, Urunk, hogy neked tudjunk hálákat adni minden nap végén, mert megadtad, amire szükségünk volt. Az Úr Jézus nevében adunk hálát a mai napért is, a nyugodalom napért, ígédért, a lelki erőért. Kérünk, Urunk, jöjj és kísérj bennünket az előttünk álló hét napjaiban is. Te add a lelki erőt, s ajkunkba pedig az Isten dicsőítő magasztalást, mert méltó vagy, Urunk, hogy tiéd legyen a dicséret, a dicsőség és a hálaadás. Jézusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.